Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. Jeremiás könyvéről és a síralmakról szeretnék néhány gondolatébresztő mondatot mondani az önök számára. El kell mondjuk, hogy Jeremiás az Ószövetség egyik legnagyobb profétája. Azért nem merem azt mondani, hogy a legnagyobb, mert akkor ez tiszteletlenség lenne a többi profétára tekintve, és nem akarok rangsort említeni, de egy biztos, például az Új Szövetség Jeremiás könyvét idézi messze a legtöbb alkalommal. Tehát ez lehet látni, hogy Jeremiás, ugye, akiről pontosan nem tudjuk, hogy mikor született, de azt tudjuk, hogy Krisztus előtt 640 és 646 táján kellett, hogy szülessen. Josiás volt a kortársa, akivel igazi nagy barátságba is került, ő volt a király, aki majd később néhány évesen, mint egy 10-11 évesen megkapja a trónt, és közel azonos időszakban születhettek, lehet, hogy egy-két évvel talán Josiás király idősebb volt. Minden esetre azt tudjuk, hogy ettől az időtől fogva, egészen a Jézusi időkig Jeremiás egy reformmozgalmat indított el. Egy olyan reformmozgalmat indított el, ami még a Jelenések könyvénél is kimutatható, nem csupán kulturális hatás a zsidó-izraelita közösségben, hanem irodalmi hatás, teológiai hatás, lelki, egyfajta szellemiségi hatást állapíthatunk meg. Nagyon érdekes maga a könyv, amely egy fantasztikus gazdag, egy hihetetlen mély látást enged betekinteni a proféta életében. Voltak proféták, akik nem engedtek betekinteni az életükbe, akiről nagyon keveset tudunk, akik megfelelő távolságtartó emberek voltak, egyéniségükből kifolyólag is, de Jeremiás nem. Jeremiás, ha kell, akkor nem szégyelli a könnyeit. Nem szégyeli azt, ha sírva fakad az Úrért. Nem szégyeli azt, hogy ha bántották, akkor merjen sírni. Vállalja, ő nem akar más lenni. Amúgy egy hihetetlen békességre törekvő ember, aki nagyon szereti a magányt, a csendességet. Nem Jeruzsálemben nevelkedik fel, hiszen valamikor az őseit jó néhány évszázaddal korábban, Dávid idejében, egy trón örökösödési perben rossz helyre álltak, ezért később a Dávidot követő király, Salamon, száműzi őt a fővárosból, egész családjával együtt, és ekkor Anatótba telepednek le Jeremiás. Papi családból származik, úgy szoktam fogalmazni, hogy papfi, de természetesen proféta is volt. Hiszen ő ebben a kettősségben éli le az egész életét. A papi munka és szolgálat, ami egy statikus elkötelezettséget jelent, és a prófétai szolgálat, ami állandó dinamizmust jelent, állandó változás, és a változások között megtalálni mindig az új helyzetre a megfelelő választ, a kihívásra, a jó és helyes választ. Jeremiás így Anatótban született. Anatót néhány kilométerre található egy fensíkon, nem olyan messze Jeruzsálemtől, így, hogyha késő esti órákban kiült az anatóti fensíkra, akkor onnan mindig elláthatott a háttérben húzódó Jeruzsálemre, ahol mindig valószínű valamilyen tábortűz, valamilyen őrtűz, azért a tiszta időben engedtette sejteni a város nagyságát és hatalmát. A várossal szemben állt, hiszen ne felejtsük el, hogy egy olyan hatalmas családnak a tagja, akik már ebben az időben majd 400 éve kiűzettek a városból. Valószínű, hogy a hosszú őszi vagy téli estéken Jeruzsálemről, a Jeruzsálemben lakozó helyzetekről, politikai és vallási körülmények közöttről már ő nagyon sokat hallhatott gyerekkorában. És mégis, amikor az Anatót dombjai között sétált, akkor olyan fantasztikus, mély költői ihlet ragadja meg sokszor ezt az embert, hogy amikor olvassuk a könyvét, akkor azt tudjuk mondani, hogy honnan ebben az emberben ez a fantasztikus nyugalom, ez a költői talentum, honnan ebben ez a hatalmas tudás. Még egy proféta van, akit hozzá tudnék hasonlítani. Műveltség, intelligencia szintjén mindenféleképpen Ézsaiás. Ézsaiásnak méltó társa Jeremiás. Hogy egy proféta hány szót használ, onnan tudjuk, persze nagyon sokszor ez elég kellemetlen, amikor Héber vizsgára készülünk, és akkor egy hapax legomenonnan találkozunk, az a hapax legomenon, ami a Szentírásban csak egyszer fordul elő. Ugye? És számtalan tucatjára használja az olyan ritka kifejezéseket, amelyeket talán évszázadok óta nem hallott senki. Hát ezt tetszik tudni, úgy van, amikor én is annak idején lekerültem Miskolcra, Budapesten nevelkedtem föl, és egy-két szót mondtak a testvérek, hiába a diplomám, hiába a doktori tézisem, bizony meg kellett kérdezni, és tessék mondani, az micsoda az a szó? Mert minden helységnek, megyének, városnak megvan a maga kulturális kifejezése. És az volt csodálatos Jeremiásban, hogy tökéletesen összhangba tudott lenni. Mind a jeruzsálemiekkel, mind a vidékiekkel, mind a nagyvárosiakkal. Így ebben a kettősségben éli le az életét. Milyen volt az a kor, amiben született? Hiszen egy prófétát megérteni minden körülmények között csak a saját korán, időszakán, helyzetén, kihívásain keresztül tudjuk. Egy biztos, az előtte lévő körülbelül 80 esztendőben úgy is mondhatnám, hogy nem történt semmi, de úgy is mondhatnám, hogy semmi jó nem történt Jeruzsálemben. Olyan kultusz, olyan hitehagyás, olyan vallási deformitás következett be az izraeliták gondolkodásában és vallás gyakorlatában, az emberek nem jártak templomba, az emberek nem jártak áldozni, elfelejtették az Istennek a nevét, csak egyetlen egy dolog, talán soha azóta is azt megelőzőleg nem történt olyan, hogy 80 éven keresztül az izraeliták a legfontosabb ünnepet nem tartották meg Jeremiást előzőleg. Tehát 80 éven keresztül nem volt ember emlékezet óta Pászka ünnep Jeruzsálemben. Ez valami fantasztikus. Szóval ez valami hihetetlen nagy mélység, sötétség, dermedtség, mert ilyen talán egyetlen diaspórában sem történt, hiszen nagyon sok diaspóra él zsidó kolónia a világ különböző részein, és ők nem felejtették el. De azok, akiknek az lett volna a hivatásuk, hogy ezeket az ünnepeket tartalommal töltsék meg, életet vigyenek, lelket leheljenek ezekbe az ünnepekbe, még csak meg sem emlékeztek róla. Közben idegen isteneket is gyakorlatilag elkezdtek tisztelni. Az égnek a különböző pogány istennőit, az asszíroknak az különböző isteneit, hiszen óriási asszír hatás volt ebben az időben a Közel-Keleten. És egy ilyen sötét helyzetben, ha valamikor, bár én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy sötét középkor, mert kérem szépen, abban a sötét középkorban sok világosság volt, csak mi a sötétséget vesszük észre, és a világosságot nem, pedig sok világosság is volt, de ha van az Ószövetségben sötét középkor, akkor a Jeremiást megelőző időszak volt az, amelyik tényleg egy sötét időszak volt. Elhívja Isten prófétának. Rögtön ennél a szónál meg kell álljunk, hogy mit jelent prófétának lenni Izraelben. Proféta, ez egy görög kifejezés, ez azt jelenti, hogy profeomai, előre mondani. Proféta az, aki előre mondja ezt, amit az Isten akar, hogy mondjon a népnek. Proféta az, aki az Isten szája egy bizonyos körülmények között. Aki az Istennek az üzenetét tolmácsolja. Tehát proféta volt ő a kor igazi szokása szerint, és nagyon nehéz proféta életet élt. Ha egy a szenvedések során össze akarnánk hasonlítani az Ószövetség más profétáinak az életével, egy biztos, a proféták általában nem természetes halállal haltak meg. A profétákat mindig üldözték. Miért? Mert a proféta odament, és megmondta a királynak, már pedig te ilyen vagy, olyan vagy, és emilyen vagy. És nem mindenki volt Dávid, aki odament hozzá, ugye, Nátán proféta, és azt mondja, hogy szeretnék király egy történetet mondani neked. Volt egy szegény ember, és annak egy báránykája volt. Volt egy gazdag ember, és annak nagyon sok báránykája volt. És ez a gazdag ember szemet vetett a szegénynek ennek az egyetlen báránykájára. És tudod, mit csinált vele, király? Elvette a bárányát. Mondd, király, mit érdemel a gazdag ember? Halálra vele! És Nátán azt mondja, te vagy az, király! Ugye, nagyon jól tudjuk, Betsabé úriás feleségének és a Dávid királynak a flörtjét, aztán az egész történetét, paráznaságát, stb. Na most ne felejtsük el, azért az ókorban élünk. Ott egy királyra rámutatni és azt mondani, hogy te vagy az, király! Hát az egyenlő volt az esetleges halállal. Hogy börtönbüntetés, hogy elűzik, hogy fogságba vetik, ez benne volt. De profétának lenni azt jelentette, hogy bátornak kellett lenni. Harcosnak kellett lenni. És tudják, pontosan ez a tragédiája ennek az embernek. Hogy Isten egy olyan embert hív el egy olyan időszakban, akinek minden porcikája, minden idegszála arra van beállítva, hogy békesség, nyugalom, vidéki élet, költészet, irodalom, vallás, csendesség. És ehelyett Isten kiemeli, és egy teljesen idegen közegbe helyezi őt. Harcolj, küzdj, mondd meg az igazat, ne hagyd magad, menj szembe az országgal, menj szembe a királlyal, mindegy, hogy ki a király, amit én mondok, azt meg kell mondd. És amikor Isten elhívja őt, akkor azt mondja, hogy megerősített vasoszloppá és ércbástyává leszlek téged Izrael fiai között. Írts, pusztíts, plántálj! És talán ebben a három szóban összetudnám foglalni Jeremiás küldetését. Írtott? Írtotta mindazt, ami szemben áll az egyetlen Isten hitével, a monoteizmussal, ami szembe állt a jakvizmussal. Pusztította mindazt, ami az embereket pusztította. Nem volt tekintettel arra, hogy ki is milyen beosztású, ha kellett a főpaphoz ment oda. A főpap jó föl is pofozza őt. És akkor végső elkeseredésében annyira közel enged hozzánk, hozzá bennünket, azt mondja. Rávettem, Uram, és rávétettem. Nem emlékezek meg rólad többé. De nem tehettem, mintha égő tűz volna csontjaimba rekesztve. Erőlködtem, hogy elviseljem, de nem tehettem. Ószövetséget figyelő ember rögtön érzi, hogy miről van szó. Azt mondja, nem emlékezem meg rólad többé. Az egyik parancsolat, a negyedik parancsolat így kezdődik. Megemlékezzél a szombatnapi pihenőről. A szombat az a zsidóság számára a legszentebb ünnep volt. Azt mondja Jeremiás, Uram, te elküldtél engem a főpaphoz, kalodába zárt, felpofozott, börtönbe zárt, és te magamra hagytál engem. Én nem akartam menni, Uram, te látod, te küldtél. Vége. Vége az albérletnek. Nincs. Többé nem akarok nálad lenni. Vége a társasági szerződésnek. Én egyértelműen felbontom ezt a szerződést. Uram, Én akarom élni a privát, civil életem. Ne küldj engem, ne hívj, ne szólj, nem emlékezek meg róla, elfelejtek mindent. Én visszamegyek a földemre, én ott szépen kis földművelő akarok lenni, és Uram, küldj, akit akarsz. És elérkezik az első hétvége. Az első hetedik nap. Nem akarta. Azt mondja, de mintha égő tűz volna csontjaimban rekesztve. Erőlködtem, hogy elviseljem azt, de nem tehettem. Uram, győztél. Mit mondtál? Kihez menjek? Hol folytassam? Kit kell megmenteni? Kinek mondjam azt, Koámar Jahve Cöbáót? Így szól a seregeknek, Ura. És tudják, az a csodálatos Jeremiás könyvében, és én most harcolok az idővel, mert annyi sok mindent szeretnék elmondani erről a könyvről, amely hihetetlenül gazdag. Gondolják el, hogy a magyar fordításban, amit én rendkívül tisztelek, hogy a Károli Gáspár 1590-ben, Vizsolyban kinyomtatja az első, vagy legalábbis úgy mondjuk, hogy majdnem az első magyar nyelvű teljes fordítás, hiszen van egy komáromi biblia, amely néhány évvel korábban ki volt adva, de ez nem egészen teljes kiadás. Annyira szépen, annyira csodálatosan adja vissza, hogy számomra Károli Gáspár fordítása egy olyan etalon, egy olyan utolérhetetlen és fantasztikus mélységeiben látó irodalmi alkotás és mű, amely mindenféleképpen magán hordja az isteni kéznek, az isteni szolgálatnak a kézjegyét. De Károli Gáspár minden remek művészete sem tudja. A jeremiási szövegek, zöngés, különböző összecsengő ritmusait, rímeit, a héber költészet, a paralelizmus, a gondolat párhuzamosításnak teljes mélységét összeadni. Csak egyetlen egyet hadd vegyünk elő, azt mondja. Súbbánim, súbábim. Térjetek meg, elferdült fiaim. Ezt nem lehet a magyar nyelvben ritmussal visszaadni, csak kénytelen vagyunk szó szerint visszaadni. De gondolják el, hogy ott minden metrum az azt jelenti egy verslábnyi egység, amely általában 2-3-4 szóból áll. Ezek a szavak szótagokból állnak, amit úgy szoktunk nevezni, hogy stikos. És ezek a metrumok és stikuszok fantasztikus, csodálatos összhangban vannak egymással. Ez körülbelül olyan, mint hogyha a himnuszt, a magyar himnuszt kezdenénk analizálni. Minden szó egy-egy történelmi helyzetet, egy korszakot jelent. Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Ugye? Ez fantasztikus, ez a török időkről szólt. Minden szónak megvan a maga jelentősége, és akik magyarok, akik ismerjük a múltunkat, a történelmünket, ez az imádság, ez a nemzeti imádság, ez megindít bennünket, ez gazdagabbá tesz bennünket. Na így van Jeremiás költészete is. Aki ebbe a költészetbe csak egy picit bele mer kóstolni, az soha nem maradhat ugyanaz, aki volt előzőleg. Ezért Jeremiás körül, ha már életében kialakult egy tanítványi kör, ennek volt a vezetője Báruk, és később halála után felfedezik, hogy mennyire értékes gondolatokat beszélt Jeremiás. Hogy amit Jeremiás mondott, az mind igaz és beteljesedett. Ezért az írásait nagyon hamar összegyűjtötték. Jeremiás talán az egyetlen olyan, a Biblia 66 könyve közül az 1600 éve alatt megíródott Biblia időszakából az egyetlen olyan könyv, amelyet még saját életében egy revidiált kiadással újból kiadnak. Ugyanis Jeremiás megírja, és most hagyjuk, hogy Báruk írja, vagy Jeremiás, mert voltak részek, amit Jeremiás írt, voltak részek, ami egyes szám harmadik személyben, az ő személyében, ugye, Báruk írja le a profétának tevékenységét, aki ott van mindig segít. és elküldi az ifjú királynak, a király a téli palotájában üldögél, körülvéve a város és az ország vezetőivel, hadseregparancsnokaival, minisztereivel. Ott gondolkodik, hogy most mi legyen, most jönnek a babiloniaiak, jön Nabukodonozor és a serege, és mi van? Tehát egyszerűen túléljük, vagy nem éljük? És akkor Jeremiás elküldi az egész könyvet idézőjelbe, a tekercseket, hiszen eztek tekercsekből álltak, és ahogy olvassák föl a királynak, a lelógó tekercsből mindig egy darabot levágott, játszadozott egy késsel, és a mellette található tűzhelybe, a kandallóba vetette. A főemberek azt mondják a királynak, hogy király, ezt az el mégsem kellene elégetni. Azt mondja, te ne szólj bele, csak olvast. És amikor jött az újabb rész a tekercsből, mindig levágta. Így mire felolvasták, a vége a tűz martalékává lett az egész könyv a végére. De Jeremiás nem veszítette kedvét. Lehet, hogy talán én, vagy bármelyikünk, amelyik itt van, kedvünket veszítettünk volna is. Azt tudom mondani, hogy sokszor, amikor az ember éveken keresztül valamit ír, valamit szeretne alkotni, és az megsemmisül, az rosszabb, mintha levágnák a fél kezemet. Az olyan, mintha engem ölnének meg, mintha az én életemet vennék el. És az volt a csodálatos ebben az emberben, hogy mindig fel tudott kelni. Amikor leírták, amikor megverték, amikor összetörték, amikor megalázták, amikor meggyalázták, amikor emberi mi voltában oly mélyen meggyalázták, hogy már nem is embernek tekinthető, hanem már talán mint az állattal úgy bántak, vagy még az állattal sem bánnak úgy, ha szeretjük az állatokat. És mindig meg tudott újulni ez az ember. Nem azért, mert ő erős volt, nem azért, mert őt nem lehetett megtörni, mozsárban sem, nem azért, mert ő egy kejfel Jancsi volt, aki mindig talpra tudott állni, hanem azért, mert egy kapcsolata volt a mindenható Istennel. És ez a kapcsolat, ez folyamatosan jellemezte. Nem volt könnyű ám a szolgálata. 622-621-ben Josiás, ekkoran jó 20 éves lehetett, hiszen mondtam azt, hogy 11-12 évesen megszerzi a trónt, illetve hát királyá kiáltják ki, de fölötte egy gyámot rendelnek el, és ez a gyám mindent megtesz annak érdekében, hogy az ifjú király ne akarjon a politikai és vallási életbe beleszólni, ezért híres vadászatokra és egyéb ilyen dolgokra küldik el, abban reménykedve, hogy a figyelmét el fogják tudni terelni. Azonban nagyon hamar ez a király lerázta magáról a gyámságot, és elkezdett uralkodni. És az uralkodásának az első ténykedése az volt Josiásnak, alig 20 évesen, hogy elment a templomba, amikor már nem a gyámja vitte, hanem egyedül. És amikor megy be a templomba, akkor azt látja, hogy mindenféle pókhálók, töredezett kövek, bedőlt válaszfalak, falak, sarkukból kifordított ajtók és ablakok, és amikor bement a templomba, végig gondolta még egyszer, hogy ő kinek, melyik nemzetnek a gyermeke, és vajon Isten mit akar rajta keresztül elérni, ezen a maroknyi kis emberen keresztül, mert az izraeliták egy maroknyi kis nép volt. Ma is, körülbelül Izrael akkora, mint a Dunántúl, Magyarország Dunántúli területe. És rádöbbent Josiás az ő küldetésére. Hazament, maga elé rendeli a főpapot, maga elé rendeli a pénzügyminisztert, a különböző kancellária vezetőket, és azt mondja, elkezdjük renoválni a templomot. A templomot? Na de Josiás, hát jó volt a te apádnak is, a te nagyatyádnak is. Hát így van ez a templom, amióta Salamon megépített. Hát jó ez nekünk. 350 éves volt ez a templom. Majdnem 400. Azt mondta, nem. A templomot felújítjuk. És a templom felújításával elkezdődik a nagy restauráció. Egész Izrael gondolkodását átalakítja. Újból hitet, reményt tud adni a népnek. És miközben elkezdik építeni a templomot, megtalálnak egy úgynevezett genizzákba. A genizza körülbelül egy ilyen 60x60 cm-es és 60 centi mély lyukat jelentett a templom falába, és a már használaton kívüli tekercseket ide temették el. Ez egy temetkezési hely volt, hogy a tekercs nehogy megszentségtelenüljön. Nem akarták elégetni, hanem a templomba helyezték örök nyugalomra, mintha ember lett volna. És amikor a falakat kezdték építeni, akkor találtak egy ilyen üreget, az üregből elővették a tekercset, és nagyon ősi tekercset találtak meg, Mózes 5 könyvének legfontosabb részeit. Benne volt a szentségtörvény, benne volt a különböző törvények előírás, ünnepek előírása. Mit hogyan kell csinálni? És viszi a főpap, és azt mondja, hogy király, találtunk ősi tekercseket, mit csináljunk vele? Na először is ülj le, és olvasd föl nekem. És olvassák. És meghallják a pászka ünnepet. A pászka. És kérdezi a király a főpaptól, te mondd, mi ez a pászka? 80 éve nem volt pászka. Mondja a főpap, mintha hallottam volna a déd nagyapámék idejében, valamit tartottak az izraeliták. Na, olvasd csak tovább. És akkor megállapodik a király, a 20 éves király, az idős főpappal, a papokkal, hogy márpedig a következő hónapban, a pászka idején egy különleges pászka ünnepét tartanak Jeruzsálemben. Összehívták mindenhonnan az embereket, jöttek. És ennek a pászka ünnepnek Josiás király volt és Jeremiás volt a két fő szereplője. Megalázták magukat. A király megszaggatta a ruháját. A király új fogadalmat adott Istennek, és azt mondta, Istenem, ha megengeded, hogy mi még élve maradjunk, és ez a nemzet még valamit tud tenni, és te fenntartod kegyelmedet, akkor mi mindenben hozzád igazodunk. Jeremiás akkor már éjszak fele nézett. És mindig azt mondta a királynak, király, északról fog jönni az ellenség. Ez nem valami nagy dolog, mert vagy északról, vagy délről, egy biztos keletről nem jöhetett, mert ott az arábiai sivatag van, hát nyugatról sem nagyon jöhetett, mert ott a földközi tenger van, de észak, mindig azt mondta, észak. Látom az északról betörő ellenséget. És valóban így volt. Megalázták magukat. És akkor ott azt olvasták a törvénykönyvben, hogy van egy jobél év. Ez minden 7x7. Esztendőt követő időszak volt, amikor teljes elengedés volt. Mindenkinek minden adósságát el kellett engedni, és mindenkinek az eredeti tulajdonát vissza kellett szolgáltatni. Az elzálogosított földeket, a házakat, a dűlőket, a szőlőket, a különböző fás ligeteket, mindenkinek minden visszajárt az ősi jog alapján. Ez már több mint 80 éve, ez már talán 200 éve is, hogy kiment a divatból. És azt mondja Jeremiás, király, most valamit vagy csinálunk, vagy nem. Félig ne csináljunk, akkor mindent hagyjunk úgy, ahogy idáig volt. De ha csinálunk, akkor mindent úgy csináljuk, ahogy Mózes az ő törvényébe meghagyta. Sírva, zokogva. Mindenki visszaadja az embereknek hosszú időn keresztül nála lévő birtokait, értékeit. A király is a rabszolgáit felszabadította. Visszaadta azokat a magántulajdonába lévő birtokokat, amit valamikor adósság fejében az ősei vettek el a szegény emberektől. A király szegény élet, és sok gazdag ember szegény élet. És így a társadalmi különbség és rétegződés egy kicsit kezdett kiegyenlítődni. És valóban, északról megjelennek a szkíta hordák. A szkíták Görögország déli részein elinduló, tatárokhoz hasonló, egy katona államot létesítő, hihetetlen gyors mozgású hadtestek, akik szkíták végig rohannak Szíria, Asszíria, földközi tenger partvidékén, megdöntik perzsákat, megdöntik az asszírokat, de különösebben nem törődtek, mert amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mentek, egészen Egyiptomig. De az volt az érdekes, hogy a szkíták minden háborúban, minden csatában veszítettek bizonyos mennyiségű katonát, így meggyengülve érkeznek Egyiptomhoz, amely fölött még pillanatnyi győzelem után aztán végül is felmorzsolódnak. Amikor elmúlik a veszély, eltelik néhány hét, akkor rájönnek a gazdagok, hogy ez így nem jó. Hát mi az, hogy mi a szolgáinkat elengedünk? Hát még a végén kitalálják, hogy nekünk kell kapálni a földjeinket. Hát még a végén kitalálják, hogy a feleségem, aki életben nem hordott vizet, neki kell vizet hordani. Hát én nemesnek születtem, nem szolgálnak, és mindent visszacsinálnak. A királynak nem volt ereje ehhez. 22-23 éves fiatal ember. Érezte, ha most pattanásig feszült helyzetben ő kitart az elvei mellett, itt egy palota forradalom lesz, egy fejjel megrövidítve, aztán jön a következő király, és szeretett volna eredményt elérni, de most engedett a túlerőnek, a belső nyomásnak, azért, hogy hosszú távon valamit tudjon csinálni. Jeremiás ekkor elpártol mellőle. És nem tudjuk, hogy mit csinált Jeremiás körülbelül egy olyan 5-6 esztendeig. Sem a könyvében, sem a krónikák könyvében, sem a királyok könyvében, sem a vele párhuzamos prófétai könyvekben egyetlen sort sem találunk. Az is elképzelhető, hogy visszament egyszeren Anatótban, ahonnan megint elhívja az Úr. Jön ebben az időszakban, 610-es esztendő környékén, 612 körül, Babilon. Babilon a Tigris és Eufrátesz folyó környékén, a mai Bagdad környékén egy nagy, hatalmas birodalom, a Sumér királyságnak az örökösei, és Nabukodonozor szeretné az egész Közel-Keletnek a térségének a hegemóniáját megszerezni. Talán gyorsan itt a... Ez itt a Nílus, ez a Tigris, ez az Eufrátesz, ez a Jordán, ez itt pedig Jeruzsálem. Itt meg van Babilon. Ez itt egy nagy sivatag. Nabukodonozor, a nagy. Itt van Szíria, és itt van Asszíria. Nabukodonozor először a szíreken és asszírokon keresztül lejön, de neki a nagy vágya Egyiptomba eljutni. Ahhoz, hogy eljusson Egyiptomba, két birodalmat kell, illetve ekkor már az a két birodalom igazából egyesült, mindenféleképpen az asszírokat le kellett venni a lábukról, meg kellett dönteni. Most az az érdekes, hogy Babilon és az asszír birodalom közeli rokonságba állt egymással. 612 Ninivét elpusztítja, a fővárost, ekkor a király visszavonul Háránba, 610-ben elpusztítja ezt a várost is. Ekkor Egyiptom azon gondolkodik, hogy vajon mit csináljon, jobb-e egy gyenge régi ellenség, mint egy új, friss, ismeretlen ellenség. Ezért 609-ben Nékó fáraó hadsereget küld az asszírok megmentésére, itt ellenáll, nem engedi az országán keresztül vonulni Josiás, és ekkor egy nyílvessző eltalálja az ütközet előtt, az ütközet megkezdésének pillanatában, és végül is néhány napon belül meghal. Ma már egyre inkább komolyan fölvetik történészek, hogy ez a nyíl merről jött. az egyiptomiak felől, vagy pedig hátulról. Ma már egyre több komoly történész azt mondja, hogy Josiás elesése annak a belső ellenállásnak volt a következménye, és Josiás halálát ebben a háborúban szépen megrendezték, és igen biztos kézzel hátulról találta előtt a nyílvessző. Azért is furcsa, hogy nyakán találják, hiszen ő előtte ott volt egy másik, pajzsal védekezett, hátulról viszont nem védekezett, úgyhogy elképzelhető, hogy ez az eltévedt nyílvessző, ez nem az ellenségé volt, illetve nem az egyiptomiaké volt, inkább így mondanám. Sajnos lassan be kell fejezzük. Még egy történetet hadd mondjak el egy 3-4 perc erejéig, amikor Babilon ellen egy koalíciót akarnak létrehozni, és ennek a koalíciónak, a lázadásnak a központja Jeruzsálem. Jeruzsálem a környező népek, kis népek követeit meghívja, és egy titkos paktum készül. Éjszakában tartják a tanácskozást, hogy ne tudja senki. Isten azt mondja Jeremiásnak, végj egy faigát. Szíjazd azt oda a kezedre, és állj meg a templom bejáratával szemben a királyi trónterem átjáró folyosójához. Állj ott, és várj! És azt mondja a szöveg, amikor még csak pirkadt, amikor szürkület, pittymallott, akkor megjelenik a király, és vele együtt az összes országnak a követei. Megállapodtak már, hogy igenis, lázadni fognak. És akkor ott áll Jeremiás, útjukat állja a királynak, és azt mondja, állj meg csak király, és mindannyian jól hallgatjátok meg, mert így szól az Úr, a seregeknek Istene, Izrael Istene. Jármot ad néktek az Isten. Ott van egy nagyon híres próféta, Hannania, vagy Hananiás, más fordításban. És Hananiás volt az egész izraelita udvarnak a legelismertebb szónoka, ahol ő megjelent, szónoki képessége és prófétai tekintélye mellett mindenki másnak háttérbe kellett húzódni, még Jeremiásnak is. Saját korának legünnepeltebb, legnagyobb elméjének, legnagyobb szónokának testet alkotott embere volt ő, Hananiás. Mit csináljon Hananiás? És Hananiás eldöntötte. Jármot adott az Úr? Az Isten? Tényleg jármot adott az Isten, Jeremiás? Nos, nézd meg, mit csinálunk ezzel a járommal? A kikötött járomba fogott Jeremiást megfogja, oda nyomja a templom falához, és az egyik résbe benyomja a fajármot, és egy határozott mozdulattal eltöri. Kifordult vállal, a porba esve, ott van Jeremiás. Mit szóljon? Föltápászkodik, a fájdalomtól szeretne sikoltani. De nem szól egy szót sem. Tudják, nagyon nagy volt Jeremiás. Ez a prófétának a legnagyobb pillanata, amikor a legmélyebben van. Mert az Isten nem mondta, hogy szóljon egy szót sem, mert az Isten csak azt mondta, hogy menj és mondd meg, hogy jármot kaptál. Hazamegy, kéken, zölden, tántorog. Már messziről látja kedves szolgája Báruk, betessékeli, majd helyre rakja a kificamodott vállát, próbálja pihentetésre fogni a prófétát, és a próféta gondolkodik, mit rontottam el. Majd az Isten megint megjelenik. Tudják, az Isten mindig akkor jelenik meg, amikor nem várjuk. Amikor nagyon várjuk, akkor olybá tűnik, mintha késne. De az Isten mindig megjelenik a próféta életében, amikor nem várja. És azt mondja, menj Jeremiás! Menj el a Kovácsok utcájába! Menj el a legjobb kovácshoz. Kovácsoltass magadnak egy vasjármot. Szíjazd oda magadra, jó erősen, és állj megint ott, várd a királyt. És Jeremiás fölugrik. Báruk kérleli. De uram, ne menj! Uram, maradj itt! Hát mindened fáj! Hát ezek elveszik az életedet is. Uram, most az egyszer kérlek, ne menj! De tudják, ha egyszer az Isten azt mondja valakinek, hogy menj, a világ minden ereje is kevés lenne ahhoz, hogy ő maradjon. Elmegy. Megfizeti. Vasjármot kovácsoltat. Jó erőset. És azt kéri a kovácsoktól. Szíjazzátok oda, de jó húzzátok meg, sercenjen ki a bőröm alul a vérem. És megy. A megvert Jeremiás. És ahogy megy, halotti éneket énekel. Ezt a halotti éneket most hadd ne énekeljem el, mert néhányan talán az ének hangom után elmennének gyorsan, és én még a síralmakról szeretnék. Meglátja Hananiás. Meglátja a király. Ott vannak az edomi, a moábi, az ammoni követek. És azt mondja a királynak, és Hananiásnak, hall csak proféta, hall csak király, eltörted a fajármot, de Isten ad helyette vasjármot. Szeretnék én valamit mondani néked, Hananiás. Téged nem küldött az Úr. Mégis jöttél, ugyanis a profétákat mindig az Úr küldötte. Ezért az Úr elküld téged örökre. Egyetlen egy ilyen proféciája van Jeremiásnak. Majd a 28. fejezet végén csak szépen annyit mond, és meghal a Hananiás annak a hónapnak a 10. napján. Az Úr végleg elküldte. Ő az, aki majd az új szövetségről mond, és előtte megjelenik az új szövetség, és azt mondja, eljön majd, és Isten új szövetséget köt veletek, nem arról a ma régi szövetséggel, melyet kötött a ti atyáitokkal. És ebben az új szövetségben nem tanítja senki az ő atyafiát, mert Isten közel lesz hozzánk. Befejezésül, talán csak annyit. Jeremiás egy olyan szenvedő próféta volt, aki azt hagyta testamentumként minden időben élő vallásos ember számára végső örökségként, hogy Isten népéért érdemes szenvedni. A szenvedéseken túl Isten egy csodálatos örömet nyújt számunkra. Talán ez, ami összefoglalható legrövidebb módon az ő könyvéből. A következő, még néhány percünk maradt, a síralmak könyvéről. Nagyon érdekes, a magyar kánonban, ez rögtön Jeremiás után van, de a masszoréta kánonban, vagyis a héber kánonban ez az írások között foglal helyet. Mit tudnék én erről most 5 percben nagyon, nagyon sommásan elmondani? Talán annyit, hogy költészetileg is egyedülálló irodalmi művel állunk szemben. Minden sora költészet. Miről van benne szó? Hogy Jeremiás megszemélyesíti Jeruzsálemet. Jeruzsálem a fejedelem asszony. Azért, mert mindig Jeruzsálem lányairól van szó általában, mert Jeruzsálem nőnemű szó, nőnemű kifejezés a föld miatt, mert az Erec is nőnemű kifejezés a héberben, ezért a Bibliában soha nem olvashatjuk azt, hogy Jeruzsálem fiai, mindig csak azt olvashatjuk, hogy Jeruzsálem lányai. Emlékeznek, amikor Jézus is viszi a keresztet, és akkor azt mondja, Jeruzsálem leányai. Ne azon sírjatok, hanem azon sírjatok, hogy. Tehát ez egy hosszú, tradicionális kifejezés, hogy Jeruzsálem lányai. És azt mondja, hogy ami fejedelem asszonyunk szégyenben van, Jeruzsálem szégyenben van. Ezt úgy tudnám valahogy közkincsé tenni, mintha egy általunk szeretett királynak a feleségét mezítelenül a nép szeme láttára megmutatnák. Azt hiszem, hogy mindegyikünk szégyelné magát. Hát persze, hogy szégyelnénk magunkat, mert a mezítelenség az egy szégyent okoz. Na most, amikor végig sétál Jeruzsálem utcáin a próféta, akkor szégyelli magát. Szégyelli, szégyelli és szégyelli. Miért bukott el ez a város? Azért, mert gyenge volt? Nem. És megénekli ezt a különböző fejezetekben. Ezek a fejezetek akrosztikusan vannak szerkesztve. Az akrosztikus szerkesztésnek a lényege, hogy a héber ABC mindig egyik betűjével kezdi a következő versszakot. Tehát a héber ABC 23 betűből áll. Nagyon érdekes, viszont ő csak 22-t használ, ugyanis a héber ABC-nek van egy nagyon közeli betűje, amelyik nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. Az egyik a sin, és a másik a szín. Ezt a pontot diakritikus pontnak szoktuk nevezni. És hogy ezt esnek vagy esznek ejtjük, a jobb vagy a bal oldalon lévő pontnak különböztetjük meg, de ez nála egy betű. Tehát minden fejezet 22 versből áll. És ezt utána újból kezdi, előről kezdi. És erről beszél, és azt mondja, a városnak az aranyát elrabolták idegenek, az aranya fiak. Nem, ő lényegében nem az értékeket sajnálja, hanem a következő generációt. És úgy nézett ki, hogy Izraelnek vége, ennek az egész vallásnak, ennek az egész küldetésnek vége lesz. Hiszen alig maradt néhány ezer ember, akár merre lép, mindenütt vér, vér, halottak, pusztulás. Ez siratja. De nem ő a próféta siratja, hanem megszemélyesíti a várost. A város a fejedelemasszony. És a város, a fejedelemasszony haldoklása közben végignéz még egyszer 500 éves múltján, 500 éves múltján, amióta a héberek itt vannak, és sírva fakad, és gyászol minden a mindenségben. Talán ennyit tudnék röviden elmondani a síralmakról, de tetszenek tudni, ez olyan, hogy mi most sokat beszéltünk Jeremiásról meg a síralmakról, ez olyan, mint amikor valami finom ételt akarunk készíteni. És elkészítettük. Na de hát ezután jön, amiért elkészítettük, az evés. Én mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy kóstolja meg. Én volt olyan nap, amikor ötször elolvastam Jeremiás könyvét. És volt olyan hónap, hogy minden nap elolvastam Jeremiás könyvét. És higgyék el, amikor még egyszer előveszem Jeremiás könyvét, mindig annyi sok értékes új szempont, új megvilágítás, és úgy állok, hogy jé, hát én ezt ideig észre se vettem. Arra szeretném bátorítani önöket. Vegyék elő Jeremiás könyvét. Vegyék elő a síralmakat. Olvasgassák. Vegyenek ki egy-egy értékes magot. Metzgerélyenek belőle. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna önöknek elmondani.